Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyántól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Márk evangélium a 12. fejezetében, a 41-től a 44. versig a következőképpen. Amikor Jézus leült a templomi perselyjel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcát. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak. Ő azonban szegénységéből mindaz beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ebben az ige szakaszban előkerülve adakozásunk van ma terítéken, és bizony Jézus tanítását hallva nem maradhat nyugodt a szívünk, mint hogyha minden rendben lenne velünk. Ha igazán megértjük azt, amit itt Jézus tanít nekünk, akkor a szívünkhöz kell kapjunk. A zsidókhoz itt levél képét felidézve, Isten két élő ige kardja bizony most alaposan az ízületeinkig vág, és jócskán megítéli szívünket egy nincstelen özvegyasszony példáján keresztül. Kérdés, hogy amputálás lesz-e majd ebből a vágásból, vagy a fekély gyógyító kivágása. Jézus leül a templomi perselyjel szemben, a persely szava a kincstárat jelenti, mert így nevezték azt az oszlop csarnokot is, ahol egyébként János evangélium a 8. fejezetében is elhangzik, hogy Jézus a kincstárnál mondta el a beszédét az ünnep alkalmával, de ugyanígy nevezték meg a felállított persejeket is ebben az oszlop csarnokban. Ide hozták nem csak az előírt adományokat, ha úgy tetszik, az egyházi járulékot, hanem az önkéntes adományokat is. Hát ez hasonlít jobban a mi persely pénzünkhöz, mert persze nem egy olyan Isten tiszteleti életet kell elképzelnünk, mint a miénk, hogy kimenetkor mindenki odajárul a perselyhez, hanem egész nap jöttek, mentek a templomban az emberek, és nem, hát hétköznap is, és nem csak Isten tisztelet zajlott, és így ül le Jézus megfigyelni, hogy mi történik ott a perselynél. Sokszor az adakozó nem is feltétlen közvetlenül dobta be a pénzét, hanem az ott ülő templomszolgának, vagy éppen erre beállt papnak megmondta, hogy milyen célra szól ez az adomány. 13 ilyen persely volt, és a 13. az egészen égő áldozatot szolgálta olyan módon, hogy aki annyira szegény volt, hogy nem tudott áldozatot hozni, nem hogy bárány, de talán még azt a 2 gerlicét sem, az fogta, és az adományát ebbe a persejbe bedobta, és ezzel úgymond Isten számára a maga áldozatát megtehette. És nagyon könnyen lehet, hogy Jézus éppen ezt a persejt figyeli most, nem is ez a legfontosabb benne, hanem az az apró momentum is tanulságos, hogy leül a perselyjel szemben. Ez ugyanis a zsidóság számára a tanításnak a testhelyzete. Emlékezzünk csak mondjuk a názáreti zsinagógára, ott hogy is olvassuk, Jézus feláll olvasni, elolvassa az ézsaiási tekercset, és hát nem fáradt, meg kényelmes, hanem egyszerűen az akkori szokásoknak megfelelően leül, és utána következik a tanítás, a magyarázat, és annak bejelentése, hogy az az ige szakasz ő benne beteljesült. Hát most is valami módon így tanítja, azért hívja aztán oda a tanítványokat, nem az egész templomi sokaságnak szól tulajdonképpen ez a példa, hanem nyilván nekünk, akik Jézus körül vagyunk. Beül tehát a perselyjel szemben, és figyeli, hogy miként adakozunk. Minden bizonnyal, tehát nem ilyen koncentráltan történt, hogy jönnek egymás után sorba, hanem hosszabb ideig is ott ülhettek. De mégis látja Jézus azt is, ami történik, amit minden ember szeme láthat, az összegeket, de látja Jézus azt is, ami a hátterében van. Ül és tanít, nem pusztán a kíváncsiság kedvéért vizsgálgatja és turkál a pénztárcánkban, mondhatni, hanem nem azért, hogy ki lesse az adományunk összegét, vagy ki tudja mi mindent, hanem azért, hogy mindannyiunkat ma is tanítson ezáltal, mégpedig nem elmélettel akar tanítani, hanem hát az élet nagyon is konkrét és valós példáival. És éppen ezért lesz kikerülhetetlen az, amit mond. Éppen ezért foszlik szerte szép kifogásunk egész sora, hát fölhozzuk mindig a magunk mentségére persze, hogy amikor adakozunk ellen, akkor esetleg miért nem tudunk mégsem. De inkább úgy kell mondani, hogy miért nem akarunk mégsem. És nem árt talán még az összefüggésekre sem figyelni, hogyha valaki a korábbi verseket ebben a fejezetben elolvassa, akkor azt is észre fogja venni, hogy ez egyfajta illusztráció is egyúttal arra, amit eddig a kegyességgel kapcsolatban az igazi Isten hitről mondott Jézus. Azt mondja, itt nyilvánul meg az özvegy asszony életében az igazi kegyesség, és fordítva is magyarázza, a kegyességet is jobban megvilágítja ez a történet. És hatalmas az ellentét. Mert mit olvasunk előtt? Hát nem tudjuk nyilván fejből, én se tudnám, ha nem nézek utána, de Jézus oda vágja a gazdagoknak, hogy fölemészitek az özvegyek házát. Ki uzsorázzátok őket. Ki zsigerelitek a népet. És most pedig egy ellenpéldaként felhozza ezt az özvegyasszonyt. Olyan egy kicsit, mint a ma hallott eset, a rendszerváltás kutató intézetben említették, hogy volt egy munkás, akit 56-ért 7 év börtönre ítéltek, aztán 66-ban egy verset írt a kockás füzetébe, amit a szekrényébe zárt be, és emiatt a vers miatt újabb 7 évet ült börtönbe. És az 50 éves évfordulón a besúgóját jutalmazták meg egy díjjal. Valahogy így szól most ez a példázat is nekünk, ez az özvegyasszony, akit talán éppen ezek a gazdagok zsigereltek ki, és most ő lesz az ellenpélda mégis arra, hogy hogyan kell Istent helyesen imádni. És Jézus nem támasztja alá azt a gyakori igényünket, amit talán sokszor úgy fogalmazunk meg, hogy hát az egyház ne turkáljon a pénztárcánkban. És végképp nem igaz az, hogy a hitünknek ne lenne szoros összenövése az adakozásunkkal, hogy Istennek ne lenne köze ahhoz, hogy miként is bánunk az anyagiakkal. Persze az adakozás mindig olyan kínosnak érezzük, hogyha szóba kerül bármilyen módon, fáj, mint egy seb. És valóban a hitünk sebét jelenti és jelzi ez a fájdalom. Hiszen az adakozásnak valójában olyan témának kellene lennie, hogy fel se tűnjön, ha szóba kerül, annyira természetes legyen, mint ahogy az se tűnik fel senkinek, hogy levegőt kell vennie. És remélem, hogy most sokakat nyugtalanít majd ez a téma, mert a seb figyelembe nem vétele, az nem tünteti el a sebet. A tagadás az nem gyógyítja meg a tájogot. Kezelést igényel a testünk sebe is, és a hitünk fekéje is. Persze lehet gazdagon adakozni, amint ezt megteszik nagyon sokan, nem csak Jézus korában, ma is előfordul, százezreket, milliókat is akár lehet, aki olyan tehetős, de azért legyünk csak őszinték, hogy magunk adakozása mennyiben jelent valóban áldozat, hozatalt, és mennyiben csak a felesleget vetjük oda Istennek. Ahogyan egy milliárdostól sem nagy száma százezreket akár adakozik, úgy bizony meg kell vallani, hogy a magunk anyagi állapotát tekintve is igaz, hogy nem egy nagy szám, amit a javainkból Urunknak felajánlunk. De most Jézus nézi ezt a perselyt, talán éppen ott, ahol a leggazdagabbak mennek el, sokat adnak valóban. Szó szerint úgy, hogy sok pénzdarabot dobnak be, akár ezüstöt, akár aranyat, ki tudja, mi mindent hoztak, milyen érméket, milyen összegeket. De Jézus még azt figyelte meg, hogy a gazdagok adománya gazdag. Sokszor mondtam már, most se lehet nem megjegyezni, hogy ez a történet sajnos ma már nem igaz. Mert a gazdagok ma már nem csak arányát tekintve, hanem bizony számértékben is kevesebbet adnak, mint a szegények. Persze közben Jézus nem a persei pénz összegyűlt értékét figyeli, hogy na akkor mondjuk futja el majd a templom felújításra, vagy ki tudja mire, hanem a szívünket figyeli. A félszívű embert boncolgatja, ha úgy tetszik. Mert a félszívűségünk az, amikor önmagunkat féltjük, amikor önmagunkat mentegetjük, amikor nem bízunk senkiben, csak magunkra számíthatunk, úgy látjuk, hogy hát nekünk kell minden terhet hordozni, ami az életünkben van, be kell biztosítanom a jövőmet jó előre, itt a földön is, és még talán az örökké valóságban is ezt akarom tenni. És ha az adakozás, vagy nehogy Isten a tized témája kerül elő, akkor persze azzal szoktunk hárítani, hogy hát a megélhetéshez szükségünk van, a filléreinkre is, hát nincs miből adni. Egy szóval elhatárolódunk azoktól, akik bőségesen tudnak adakozni, hát ők a gazdagok, ők a tehetősek, ők ezt megtehetik. De nekem el kell tartanom a családomat, én kisnyugdíjas vagyok, és valamiből ki kell fizetnem a számláimat. Hát ha többet adnék, akkor veszélybe volna a megélhetésem. Az igazság azonban az, hogy sokkal kevesebb is elég, mint amennyit kétségbe esetten markolunk. Könnyen úgy járhatunk, mint az a brit-orosz tudós csoport, akik az Antarktiszon felfedezték a Vostok nevű tavat. Ez a néhol 4000 méternél is vastagabb jég alatti édesvici tó, amelyben lefúrtak, és mintát vettek, hát arra számítottak, hogy ez a tó ilyen körülmények között steril, azaz nincs benne élet. És meglepetésükre több mint 3500 élőlény DNS-ét mutatták ki, köztük eddig ismeretlen fajokat is találtak. Tehát az élet valójában sokkal szívósabb, mint ahogy ők azt elgondolták. Sokkal mostohább körülmények között is megéltek ezek a kis élőlények. Nem vagyunk vajon Istennek kapcsolatban is ilyen kicsinyhitűek? Ezt mondjuk, hát ilyen körülmények között már nem lehet létezni? Hát nem is tudjuk elképzelni a mindenség urától, hogy gondoskodik rólunk, hanem inkább aggodalmaskodunk, hogy miből élünk meg, és minduntalan be akarjuk magunkat biztosítani tartalékokkal. Jézus most nekünk szegez egy valós életből vett példát. Ezért ez minden mentegetőző magyarázatunkat semmisé teszi. Hát itt ez a szegény özvegy asszony, aki egészen nincstelen, az akkori idők legszegényebbje, hiszen még csekéke bevétele sincsen, nincs nyugdíj akkoriban, végképp nincs özvegyi kiegészítése, egyszerűen rá van szorulva másokra. És ő valóban teljes joggal elmondhatja, hogy végre itt van ez a kevéske fillére, most végre egy napig talán ebből megélhetek, de hát ha odaadnám, akkor mi lenne belőle? Mert hát milyen is van? Az elemi részecskék közül az anyag legfontosabb építő elemeit minden iskolás tanulja, az atommagot alkotó proton és neutron a nehéz fiúk közé tartozik, azaz a hadronok csoportjába, ami erőset, hatalmasat, nehezet jelent. Ellenben az atomot alkotó másik fontos részecske, az elektron, az sokkal kisebb tömegű, mint egy 2000 része a nagytesókhoz képest. Hát ez egy filléres elem. Nem a telefonzseton filléréről van szó, de az özvegy asszony tulajdonképpen ilyen két elektronnyi adományt adott, a görög kifejezés szerint két leptont. Azt jelenti a szó, hogy kicsi, gyenge, vékony, csekély. Tehát a legkisebb zsidó pénzérmének, a perutának a görög neve ez a lepton. Egy szóval egy vékonyka és satnya adományt ad ezzel a két fillérrel. A legkisebb görög érme annyi, mint egy krajcár, magyarázza Márk, hiszen ő olyanoknak írja, akik Rómában laknak, és nem ismerik a palesztinai viszonyokat, ezért ő, hát így a krajcárral fordították ezt a szót, nem a kiskakas gyémán fél krajcárjára kell feltétlen gondolni, bár mondhatnánk talán így, most akkor elment az özvegy a vásárhelyet a templomba fél pénzen. És egy lepton az a legkisebb római érmének, a kvadránsnak a felét éri. Hát ha ezt átfordítjuk, valahogy megpróbáljuk a dénát, a napi díjat, a napszámot figyelembe venni, akkor azt mondjuk, 10 percnyi munka. Ennyi ez az összeg. Hát nehéz összehasonlítani a maival, hiszen a vásárló erő is egészen más abban az időben, mint manapság, de hát mondjuk azt, hogy akkor lenne 100, esetleg 200 forint. Hát szó szerint már nem fillér, mert a Biblia fordításunk óta eltelt időben annyira leértékelődött a forint is, hogy már fillérünk nincs is. De minden esetre érzékeljük ennek az összegnek a nagyságát így is. Hát most éppen 2 fillérje leptonja van ennek az asszonynak, 2 pénzdarab minden esetre, az kiderül a leírásból. Hát az egyikből vesz egy zsemlét, és akkor valahogy abból eltengődik, hát a másikat bedobhatja végül is a persejbe. Dicséretes áldozatkészség ez, hiszen hát ezzel a fele vagyonát Istennek adta. Hol vannak ettől a gazdagok, akik a feleslegből dobnak valamit, vagy éppen hol vagyunk mi, akik sokaljuk az országosan ajánlott 1%-nyit is, nemhogy a mózesi rendelkezés tized fizetését. Hát dicséretes, hogyha a javaink felét oda tudjuk szánni Istennek. Az igazi döbbenet abban van, hogy ez az, hogy mind a 2 fillérjét bedobja a persejbe. Éppen egy 10 percnyi munkabér 100 forintos semmit érő volt a megszégyenítő számunkra ebben a történetben. Akárhogy is magyarázzuk azt, akárhogyan is igyekszem enyhíteni a benne levő tanítást, hiszen hát nekünk ennél jóval több is sok, vagy jóval kevesebb is soknak tűnik, azt mondjuk, legyen Istennek 1 forint, a 99 meg a miénk. Meg kell vallani, hogy még tizedet fizetve is magam is megszégyenülök ennek az adakozásnak a láttán. Hát végképp el kell némuljon a kifogásom, ami még ez alól is fel akar menteni. Hát hol vagyunk még mindig attól, amit a Biblia elénk tár, tiszteld az Urat, vagyonodból és egész jövedelmed legjavából. Hát az asszony valóban teljes vagyonából tisztelte az Urat, bedobta a persejbe mindenét. Van, aki úgyis magyarázza, nem is fordításszerűen kell érte, hogy hát minden élelmét, mindazt, amit az élelmére tudott volna fordítani. Mert Jézus az egész életedet kéri, mindazt, ami a létszükségleted. Nem pusztán azt, ami táplálék kiegészítő, vagy desszert, ami a felesleghez tartozik. És persze jól körülbástyázott évrendszerünk van arra, hogy hát megokoljuk, hogy miért is adakozunk kevesebbet, mint amiről, hát magunk is érezzük azért, hogy kellene. Először is a megélhetésre van szükség magunk és családunk számára, aztán következhet majd az adakozás. És mégis ez a történet kihúzza a lábunk alól az ilyenfajta kifogások talaját. Hiszen az özvegy asszony éppen, hogy egész megélhetését is bedobta a persejbe. Nem panaszkodott, hogy előbb hát el kell érni, hogy legyen mit ennem, előbb legyen mit ruházkodnom, hogy előbb kifizessem a számláimat, a hitelezőimet, leszek valamit a kölcsönből, vagy autóm legyen, házam legyen, és hát majd, ha ez mind összejött, akkor majd már el lehet az ideje annak is, hogy adakozzunk. Hát kiderül, hogy az életünkben milyen hátsó helyen húzódik meg Isten. Mert itt az özvegy, aki mindannyiunknál jogosabban mondhatná, hogy felkopik az álla, hogyha a persejbe dobja a pénzt, és ő a hitével mégis más mond. Az életében ott áll Isten az első helyen, és ez nem fontolgat, nem számolgat, hogy kikalkulálom, hogy jövök majd ki belőle, mi marad aztán meg. Egyszerűen szívvel, lélekkel adakozik. És Jézus belelát a szívébe, és ezért értékeli áldozatát ilyen nagyra. Belelát a te szívedbe is. Vajon mennyire értékeli az áldozatodat? Van-e egyáltalán áldozatod, vagy csak a feleslegesből adsz egy keveset? És az is igen meglepő, hogy lehet, hogy sokan ugyan helyeselnek az özvegyasszony cselekedetére, tehát így kellene tenni, de hát azért a gyakorlatban mégsem követjük a példát. De az is lehet inkább, gyanítom, hogy a többség az egyházi körben is azt mondja, hát micsoda felelőtlen asszony ez. Oda dobja mindenét, hát miből fog élni? De mégis most ideje példát vennünk ettől az özvegytől. De ne kezdjen senki fogadalmakat tenni és elhatározást lépni, majd ezután komolyabban fogok adakozni, mert figyeljük meg, Jézus tanít, de nem szólít fel erre senkit. A tanítványoknak se azt mondja, na akkor ti is így tegyetek. Van, amikor erről beszél, De most nem ezt mondja, mert azt is tudja, hogy ezt nem lehet külsőleg előírni. Nem lehet azt mondani, hogy tessék követni ezt a példát, mert tudja nagyon jól, hogy előbb a szívemnek kell megváltoznia. És ha én elhatározom, hogy ezután egy kicsit többet adok, az még mindig csak a sokan sokat adtak kategóriája, a felesleg odavetése az Úr elé. Nem az adományaimat kell tupírozni és szépíteni, a hitemnek van szüksége újraélesztésre. Hogy tudjak annyira bízni Istenben, mint ez a nincstelen özvegy asszony, akkor majd a hit gyümölcsei is teremnek, és aztán jön magától az adakozás is. Csak így keresni a tettek szintjén, az továbbra is csak a képmutatás, mintha másmilyen lennék, mintha másmilyen lenne a szívem, mintha másmilyen lenne a hitem, a bizodalmam, a megváltóm. Ezért leginkább hitért könyörögj buzgón, hogy tudj bízni Istenben úgy, mint az özvegyasszony, hogy legyen a megváltód a legfontosabb az életben, és az ő gondviselésére is rá tudj hagyatkozni, úgy, mint a mindenét odaadó özvegy. Jézus minden alkalommal ott ül a perselyjel szemben, amikor kimegyünk a templomból. Jól látja nem csak azt, hogy mennyit dobsz bele számszakilag, hanem azt is, hogy ez a lehetőségeidhez képest csupán a felesleg mértékét üti-e meg, vagy valódi adomány és valódi áldozatvállalása. Az Isten tisztelet után tehát kimegyünk, ott áll a perselj, felesleget vagy mindent adsz. Ámen, imádkozzunk. Adományainkat figyelő Jézusunk, tudjuk, hogy könnyű sokat adakozni, mert látványos is, jó érzéssel is tölt el, és mindenki előtt nyilvánvaló, de te azt is tudod, hogy ez csak a felesleg, és nem igazi áldozat. Ezért taníts inkább két fillért adni, mert ez sokkal több előtted. Te magad is mindent odaadtál értünk, önmagadat áldoztad, és nem felezted el fillér életedet, hanem kiszolgáltattad teljesen. Ezért kérünk, hogy növeld a hitünket. Növeld hitünket, hogy tudjunk mindenestül benned bízni, téged, mint megváltónkat követni, és az anyagiakban is rád bízni magunkat. Amen.